Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Műsorunkban Sós Viktor történésszel beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában. Arról beszélgetünk, hogy a hite hogyan vezeti az életében. Ehhez kapcsolódóan pedig választott egy bibliai idézetet is. Melyik lenne ez?
A bibliai idézet az Isten szeretőknek minden a javukra válik, a római 8.28. Ennek van egy személyes kötődése. Magam a Brenner János boldoggáltatási ügytörténész szakértőjeként dolgoztam, és ez a bibliai gondolat volt János atya újmisési elmondata. Tehát ez egy olyan személyes kötődés, ami segített abban, hogy amikor az ő életútját megismertem, közel kerültem hozzá, akkor ez a gondolat, ez az ige is megragadott, de nem feltétlenül az ő személye miatt, hanem ennek a mélyebb tartalma miatt, hiszen én azt gondolom, hogy az életünkben, a mindennapi életünkben, ami történik velünk, az a Jóistentől kapott ajándék, és ezáltal akarja azt, hogy közelebb kerüljünk hozzá, és hiszem azt, hogy mindent a javunkra fordít, akár a nehézségeket, vagy olyan megpróbáltatásokat is az életünkben, ami nem feltétlenül könnyű első pillantása, amikor szembesülünk ezzel.
Mi volt az ön életében feladat, vagy megpróbáltatás, amikor úgy érzi, hogy kapott segítséget?
Azt gondolom, hogy nem egy pillanathoz, hanem egy hosszabb folyamathoz köthető ez, amikor feleségemmel összeházasodtunk, illetve készültünk a házasságra ezt megelőző időszakban. Élt bennünk egy vágy, hogy nagy családot szeretnénk, és házasságkötésünk után kaptuk első gyermekünket ajándékba, majd ezt követően jött a második, aki egy, amikor megszületett, akkor nem tudtuk, hogy pontosan baj van-e, vagy van-e valami nehézség, egy normális szülés és egy normális problémamentes várandóság után, de 4 hónapos korában nem kezdett el úgy fogni, és nem tudott úgy tevékenykedni, ahogy azt egy ilyen korú gyermeknél kell, és aztán hónapok alatt kiderült, hogy egy anyaméhen belüli vírusfertőzésnek köszönhetően második gyermekünk Viktor egy halmozottan sérült fiú, mind értelmi, mind mozgássérült. Én körmendi vagyok, és amikor a gyermekeinket megkereszteltettük, akkor volt bennünk egy gondolat, hogy egy-egy magyar 20. századi boldog szent közbenjárására bízzuk őket, és Viktor így lett Batthyány Boldog László védőszentjeként, őt kértük, hogy vigyázzon rá. Akkor nem tudtuk még, amikor megkereszteltettük őt, hogy esetleg valami nehézség lesz az életében. Azért azt őszintén el kell mondani, hogy amikor fiatal voltam, volt bennem két félelem. Az egyik, hogy ha az a hivatásom, hogy családapa legyek, akkor lesznek-e gyerekeim, vagy nem. A másik pedig nagyon nem tudtam a sérült emberekkel mit kezdeni. Hogy őszinte legyek, ez egy tanulási folyamat volt, de fiatalként nagyon-nagyon zavart, és nagyon-nagyon nem igazándiból tudtam velük kapcsolatba kerülni. És nyilvánvalóan ez nem egyik pillanatról a másikra változott meg, de hosszú évek alatt Viktor idén december 30-án fogja a 12. évét betölteni, tehát azért ez most már egy évtizede tartó folyamat, egy tanulási folyamat, ebben azért legyünk őszinték, de mi azt tapasztaltuk meg, hogy általa megváltozott az életünk, sokkal közelebb kerültünk talán családilag is, de én azt gondolom, hogy én magam is személyileg a Jóistenhez, és hát ennek van sok áldása és gyümölcs. Az első talán az, hogy amikor szembesültünk ezzel a helyzettel, akkor nyilván az ember mérlegeli azt, hogy van egy vágya a szívében, hogy legyenek még gyerekei, meg van egy helyzet, hogy van egy sérült gyereke, és az nem egy könnyű. De hála Jóistennek, a Jóisten utat mutatott nekünk. Volt egy olyan személy, aki azt mondta, hogy ha ez az vágyatok, ez az álmatok, hogy sok gyerek legyen, akkor ne futamodjatok meg. Úgyhogy a Viktorra kimondott igenünket, azt úgy tudtuk kimondani, hogy igent mondtunk a harmadik gyermekünkre, aki meg is született, a Veronikánk, és ezt követően még kaptunk két gyermeket ajándékba, egy Villőt és egy Vilmost, úgyhogy van öt szép gyermekünk, és mindegyiknek azon túl, hogy V betűsek, van egy sajátságos, hogy egy magyar boldogot és szentet kértünk meg, hogy legyen az ő közbenjárójuk, védelmezőjük. És hát a Viktor, mint ajándék a mi életünkben, egyfajta váltóállítás volt nyilvánvalóan. Feleségem is, én is egy picit maximalisták, egy kicsit tökéletességre törekvők voltunk, lehet, hogy még vagyunk is, és ebből kifolyólag meg kellett tanulni, és meg kellett tapasztalni, hogy az ember élete az nem mindig olyan fekete-fehér szögletes, hanem vannak benne megpróbáltatások, de különös ajándékként és kegyelemként éljük meg Viktornak a jelenlétét, aki nem beszél, nem tud önállóan mozogni, nem tud önállóan enni, tehát egyfajta állandó jelenlétre, állandó segítségre szorul. Szerencsére iskolába jár, a Bliss Alapítvány, egy kommunikációs fejlesztő alapítvány Budapesten, ott tanul, és ilyen értelemben egy nagy ajándékő, ahogy alakítja a mi életünket, meg tudjuk élni a mindennapokban azt a jézusi tanítást, hogy éhes voltam, és ennem adtatok, te szomjas voltam, és innem adtatok, és lehetne ezt folytatni. Szóval nem mindig látjuk meg benne persze Jézust, meg a többi embertársunkban sem sikerül ezt mindig, minden pillanatban, de tanít bennünket arra, hogy megpróbáljuk meglátni a rászorulóban. És nyilván azzal, hogy ő a családunk része és ajándéka, egyfajta ajándékként tudjuk megélni őt, nem tekintünk rá keresztként, nem tekintünk rá nehézségként. Persze a mindennapi életben vannak nehézségek, de ahogy a többi gyereket a mindennapokban ellátjuk és tesszük a feladatunkat, ugyanígy próbáljuk ezt megélni. És hát a másik nagy ajándék, amit így rajta keresztül kaptunk, hogy bár nem tud beszélni, nem tud úgy kommunikálni, ahogy mi ezt most akár itt a rádió felvétel közben tesszük, de van egy sajátos kommunikációs nyelv, amit ő tanul, és ebben a mindennapi imádságban is megszoktuk a nap végén köszönni ő is, hogy mi volt neki jó, mi volt neki rossz, egy kommunikációs eszközzel válaszol. De talán a legnagyobb ajándék, amit általa kaptunk és megtapasztaltunk, az, hogy amikor a legnagyobb viráglányunk első áldozásra készült, akkor gondoltuk arra, köztük 18 hónap van, nem egy nagy korkülönbség, hogy esetleg a Viktor is lehetne első áldozó, és plébános atyánknak felvetettük ezt a gondolatot, és ő abszolút nagyon-nagyon nyitott volt erre, úgyhogy bár nem járt a klasszikus értelemben vett hittanórákra, meg nem úgy jón, ahogy ez egy megszokott lenne, de amikor megyünk családilag gyónni, akkor rendszeresen ő is jön velünk, és plébános atyánk feloldozza őt, tehát megtartva azokat a formális kereteket, meggyóntatja őt, és rendszeresen hétről hétre magához veszi Krisztus testét, részt vesz a Szent Misén, és van arra nekem a plébánián engedélyem, hogy áldoztathatok a Szent Misén plébános atyával együtt, és ez mindig egy nagy ajándék, amikor a család hozzám jön áldozni, és megáldoztathatom őket, és látom azt az arcán, amilyen örömteli, boldog, és érzékeli azt, hogy itt most Krisztus testét veszi magához. Szóval látva, készülve az eukarisztikus kongresszusra arra, hogy talán napjainkban az oltári szentségnek nincs, vagy nem mindig akkora a tisztelete, és az nem olyan a felé való odafordulás, mint amilyennek ennek lennie kéne. De mi így a mindennapokban, a saját életünkben megkaptuk ezt az ajándékot a Jóistentől, hogy megtapasztalhatjuk ennek a nagyságát. Persze ez nem a mi érdemünk, vagy a mi jutalmunk, ez inkább talán egyfajta ajándék, egyfajta tanulás számunkra, hogy próbáljunk ezáltal változni és jobbak lenni, hiszen abszolút nem vagyunk hiba nélküliek vagy jók, hanem ezek által próbál a Jóisten alakítani bennünket.
Hogyan emlékszik vissza azokra az évekre, amikor ezeket az értékeket megkapta gyerekkorában?
Fiatalként találkoztam először a hittel, a vallással. Nem gyerek csecsemőkorban, hanem fiatalkorban kereszteltek meg, és nagyon-nagyon jó papi kapcsolatok, példák vannak előttem, akiken keresztül közel került hozzám a Jóisten. Körmenden születtem, és ugye ott élt életének utolsó évtizedében Batthyány Boldog László, a szegények orvosa. Bár ő 1931-ben meghalt, de mégis volt egyfajta tisztelete, kultusza a plébánián, a városban, és egy családapa, egy szentnek a példája ezáltal közel került hozzám. Az ő tanítása, a gyerekekre való odafigyelés, az a hivatása, hogy ő megélte ezt az orvosi hivatást, ez egyfajta példa. De nyilvánvalóan emellett az Jézushoz, az egyházhoz való közel kerülésemben akár Gyürki László, a körmendi plébános, akár Császár István atya, aki akkor káplán volt ott éveken keresztül, a velük való személyes kapcsolatnak köszönhetően alakult ez ki, és az első igazán meghatározó élmény számomra, 16-7 éves voltam, amikor a Brenner János személyével, az ő vértanúságával találkoztam, és nagyon sok olyan pappal, szerzetessel, világi emberrel kerültem kapcsolatba, akikkel találkoztunk, akik elmesélték az ő emléküket, élményüket János atyáról, és ez, gondolom, hiszem azt, hogy egyre közelebb hozott mind az egyházhoz, mind Jézushoz. És hát nyilván vannak az ember életében nehézségek, kamaszkor, lázadás, egyetemi időszakban is, de mindig voltak olyan kapaszkodók, olyan segítségek, akár egy-egy képzés, akár egy-egy komolyabb szerzetessel, pappal való lelki vezetés, kapcsolat, akár olyan fiataloknak a közössége, amely megtartott, amely segített átlendülni ezeken a nehézségeken. Nem tudok olyan válságokról, vagy olyan megpróbáltatásokról beszámolni, vagy visszaemlékezni, amik úgy nagyon-nagyon megakasztottak volna. Nyilván a mindennapokban vannak az ember életében nehézségek, de valahogy ezek mindig elkerültek, vagy olyan módon jöttek velem szembe, hogy ezeken úgy könnyű volt túllépni.
Az, hogy a hivatásában nagyon sok mindennel találkozott, a régi idők dolgaival, a meghatározó személyekkel is. Hogyan alakították az ön személyes látásmódját és életét? Tehát, mint történész, hogyan látja, hogy hogyan tudnak ezek a dolgok a ma emberére hatással lenni?
Ez is egy szépen alakuló folyamat, amikor 20. századi egyháztörténettel kezdtem el foglalkozni, és tart ez mind a mai napig, akkor sokszor találkozik az ember nehézségekkel. Az egyház története tele van olyan időszakokkal, amiket így utólag nézve, ami úgy gondoljuk, hogy okosságunk és bölcsességünk azt mondatja velünk, hogy ezt nem így kellett volna, nem úgy kellett volna, ez követette egy hibát, az követette egy hibát. Nyilvánvalóan, ha nem túl vaskos és nem túl hosszú eddigi munkáimat föllapozom, akkor biztos, hogy van benne olyan, amikor én is az ifjonti hívvel úgy tekintettem erre, hogy az ember megmondja az igazát, elmondja, hogy mit kellett, hogy kellett volna. Ma már ebben egy picit azt gondolom, hogy változtam, és ennek is abszolút mélyen megvan a gyökere. Családilag a Schönstatt lelkiségi mozgalommal kerültünk kapcsolatba, és ennek a mozgalomnak az alapítója József Kentenich, egy németországi pap, aki a 20. század elején fiatalokkal, fiúkkal foglalkozott, és aztán alakult ki az ő közössége, az ő lelkisége, és az egyház története, az egyház helyzete Németországban úgy alakult, hogy nagyon sok papot a náci időszakban koncentrációs táborokba vittek, és így Kentenich atya is pár évet Dachauban töltött, majd amikor onnan kiszabadult, az ő tanítását, gondolatait az egyház nem mindig értette, és egy vizsgálat is zajlott vele szemben, és számüzetésbe került, el kellett hagyni a Németországot, Európát, és Milwaukee-ban élt 15 évig, és egy nagyon-nagyon szép példa és tanítás, hogy ezekben az nehéz években sem fordult az egyházzal szemben Kentenich atya, és az egész gondolati köre az arra vonatkozik, hogy ő az egyházon belül akart szenteket nevelni, és az egyházon belül akart közösséget formálni, és nem új mozgalmat, nem új egyházat, nem új közösségeket akart létrehozni, hanem az egyházon belül akart érni. És a sírfelirata is az, hogy Dilexit Ecclesiam, szerette az egyházat. És ez egy olyan gondolatot indított el bennem, hogy bár nagyon-nagyon fontos megismerni a múltat, hogy mi történt az egyházzal, annak tagjaival, papjaival, híveivel, de nekünk abszolút nem az a feladatunk, hogy ítélkezzünk, hogy elmondjuk azt, hogy ezt így kellett volna, vagy úgy kellett volna, vagy bűnös az az ember, akit együttműködésre bírtak rá, aki beszerveztek. A múltat meg kell ismerni, fel kell tárni, nem lehet, azt gondolom, eltakarni, nem lehet szőnyeg alá söpörni, de nem a mi feladatunk ítélkezni, és különösen nem feladatunk a saját egyházunkba, a saját papjainkba, pláne azok, akik már esetleg nem élnek, vagy ha élnek, akkor belerúgni, vagy bántani őket. A magukat, az embereket kell szeretni, akik ugyanolyan bűnösök és esendők, mint amilyenek mi vagyunk, és ahogy Jézus sem mondja azt nekünk, hogy elhagylak benneteket, vagy ha bűnt követtek el, akkor ott hagylak benneteket, hanem megbocsájt és újra és újra azt tanítja nekünk, hogy érdemes fölállni és érdemes újra kezdeni. Valami fajta egyre jobban egy ilyen kép erősödik meg és alakul ki bennem az egyház történetével, az egyház múltjával kapcsolatban. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos, hogy azokat a példaképeket, azokat akiknek megadatott az a kegyelem, hogy hülyek tudtak lenni, hogy a börtönben, az illegalitásban, a feloszlatásban, a számkivetettségben ne hagyják el hitüket, ne hagyják el egyházukat, hivatásukat, hogy ezeket a személyeket nem csak, hogy örülni és hálát kell értük adni, hanem példaként kell felmutatni őket. De ugyanilyen elfogadással és megértéssel kell tekintenünk azok felé is, akik esetleg elestek, akiknek nem sikerült mindenben kitartani eredeti hivatásunk mellett, de semmiképpen sem az a dolgunk, hogy mi megítéljük őket, vagy elítéljük őket. Úgyhogy ez az egyház szeretet, talán ez az, ami az elmúlt időszakban egyre inkább, egyre erőteljesebben van jelen bennem. Ez nem azt jelenti persze, hogy mostantól fogva, és értsék jól, egy kenetteljes szent mártíriumot ír az ember és kutat, hanem sokkal inkább az, hogy megpróbál emberi módon odafordulni a közelmúlt történései és eseményei felé.
Hogyan látja, esetleg, hogyha kicsit a jövőbe nézünk, hogy ez hogyan fog erről egy történész beszélni mondjuk, nem tudom, 100 év múlva, 500 év múlva? Mi az, amit ön egy nagy erényének lát a mai embereknek, a mai társadalomnak? Mi az, amit ebből tovább kellene vinni?
Nyilván az egyház élete az elmúlt 2000 évben mindig is tele volt megpróbáltatásokkal, az egyházat a támadások, a nehézségek végig kísérik, és így van ez, én azt gondolom, a napjainkban is. Ugyanakkor nekünk itt, ebben a korban, a 20.-21. század fordulóján, és ma már a 21. század második évtizedében kell élnünk, és itt kell nagy szavak, de szenté válnunk, ez a feladatunk. És én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a kérdés, hogy mit tettünk jól vagy rosszul egy éve, öt éve vagy 1500 éve. Sokkal inkább az, hogy át tudjuk-e adni, tovább tudjuk-e adni, akár a 2000 év kereszténységének, akár az 1000 év itt Kárpát-medencében élő magyarságának, kereszténységének az értékeit. Hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy azok a közösségek, azok a kis sejtek, családok, nagyobb egyházközségi, plébániai vagy lelkiségi csoportok, akik az egyházat alkotják, akiknek az egyház az alapja, azok ezt a hitet, ezt a életet, amit nap mint nap megélünk és megtapasztalunk, ezt tovább tudjuk adni azoknak a fiataloknak, akiket abban a pár évben, évtizedben a Jóisten szülőként ránk bíz, vagy az ismerettségi körünkben ismerősként kapcsolatba kerülünk egymással. Nyilván én azt látom, hogy a mindennapokban kell hűségesnek lennünk, elsősorban a hivatásunknak megfelelően ahhoz a családhoz, ahhoz a közösséghez, ahova a Jóisten küld bennünket, és a szakmánkhoz, a feladatainkhoz. És magához, az egyházunkhoz is, hiszen a mai világban nagyon-nagyon sokan próbálnak valami fajta sérelem vagy negatívum után hátat fordítani, és azt mondják, hogy nekik ezek a formák, ezek a szabályok nem tetszenek, és akkor kilépnek belőle. Nyilván minden egyes élethelyzet más és más, és mindenben valamit meg kell küzdenünk, ami megpróbál bennünket, de ezekben a mindennapokban kell bizonyítanunk a hűségünket, akár embertársi, akár isteni hűségünket. És én nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy a mai világban, amikor talán egy kicsit a média, az elektronikus eszközök és sok minden egyéb eluralja az életünket, amikor a kapcsolatok terén picit felszínessé válunk, hogy akkor kapcsolatban legyünk. Elsősorban a Jóistennel, hogy legyen egyfajta Isten-ember kapcsolatunk, és legyen egy ember-ember kapcsolatunk. Egy nemrégiben egy nagyon mély és megrázó élmény ért bennünket, egy nagyon jó ismerős baráti család 20 éves fiúkat vesztették el. A fiatalok kirándultak egy országban, és a túra közben egy megolvadt gleccserből elszabadult kőszikla találta el ezt a fiatal embert, és életét vesztette. Jóisten magához hívta, 23 éves volt. És az ember ilyenkor keresi a Jóistennek a szándékát, akaratát, hogy mit akar ezzel üzenni. És az édesapával beszélve telefonon azt mondta, hogy tudod, ebben a nehéz és megrázó helyzetben azt tanultam, azt üzente számunkra a Jóisten, hogy nem számít semmiféle munka, dicsőség, hírnév, feladat, csak az, hogy milyen kapcsolatunk a Jóistennel, és milyen kapcsolatunk az embertársainkkal. Ez egy nagyon-nagyon mélyen belémivódó gondolat, és azóta nap mint nap ez jár a fejembe, hogy tudunk-e olyan kapcsolatban lenni a Jóistennel, és tudunk-e olyan kapcsolatban lenni azokkal az emberekkel, akik fontosak számunkra, ahova a Jóisten küldött bennünket, hogyha történik velünk valami, hogyha itt és most az Úr színe elé kell állni, akkor egy olyan kép marad-e utánunk, amelyben az itt maradottak úgy tekintenek ránk, hogy egy jó kapcsolat volt velünk, vagy pedig egy olyan képér róluk, hogy nem tudtunk emberileg szót érteni egymással. Úgyhogy nagyon-nagyon azt látom, és talán ez a 21. században számomra az előttünk álló feladatokra, hogyha gondolunk, hogy hogyan tudunk kapcsolatba lenni a Jóistennel, és hogyan tudunk kapcsolatba lenni embertársainkkal. És nyilván ez nehéz, hiszen rohanunk, egyre több feladatunk van, egyre több minden elhalmoz bennünket, de ki tudjuk választani, tudunk-e a sok-sok értékes közül az igazán fontosakra figyelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben van feladatunk, ebben van küldetésünk, és ez az, amit át kell adnunk az utánunk jövő nemzedéknek, a saját gyerekeinknek is, hogy ők ebbe beleszületve, ezt megtapasztalva, hogyan tudnak az értékeik mellett kiállni.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a személyes gondolatokat is.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Műsorunkban Sós Viktor történésszel beszélgettünk.
Mária Rádió. Betlehemre várva.
16 óra 25 perc. Jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mai csütörtöki adásának hallgatóit.